Beszélgetés életről és a Szentírásról. Imre Gézával, világ és Európa bajnok párbajtőrvívóval Molnár Péter beszélget.
Tisztelettel köszöntöm a Budapesti Mária Rádióban Imre Géza, világ és Európa bajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, kétszeres olimpiai bronzérmes magyar párbajtőrvívót. Arról beszélgetnénk majd, hogy melyik az a szentírási idézet, ami legközelebb áll a szívedhez, mikor és hogyan döntöttél a hivatásod mellett, és a hitéletednek mik a legfontosabb állomásai. Először a szentírási idézetet kérném, ha elmondanád a kedves hallgatóknak.
Az idézetem. Megtaláltam azt, akit az én lelkem szeret. Ki másra gondolhatnék ennek az idézet olvasatán, mint kedves feleségemre, akit hát most már 21 éve ismerhettem meg érdekes körülmények között. Az atlantai olimpián jártunk, és hát én jól szerepelhettem, aminek következtében elég sokáig kint maradhattam a versenyen, és szerencsém volt, és tényleg láthattam az ő meccseit, mert ő is kint volt, mint kézilabdázó. Ott kezdtünk el beszélgetni, ott ismerkedtünk meg, ott vált egyértelmű mind a kettőnknek, hogy valamilyen féle vonzalom van, és mind a ketten szimpatikusak voltunk a másiknak. Ez annyira jól sikerült ez az ismeretség, hogy azóta két gyerkőcünk is van. Nagyon nagy boldogságban élhetünk, és hát tényleg köszönöm, hogy ilyen szerencsés lehetek, hogy tényleg egészségben és szeretetben élhetünk.
Ezt mind a jó Istennek köszönheted, gondolom. És pontosan milyen körülmények között ismerkedtetek meg az olimpián, ha ezt még elmesélnéd?
Az olimpiai faluban többször találkoztunk, ebéd közben beszélgetések, meccsek utáni gratulációk. Az első ismeretségünk pedig hát úgy nézett ki, hogy én valamilyen oknál fogva a akkreditációs kártyámat mindig fordítva hordtam a nyakamban. Én voltam a magyar csapat első éremszerzője, és hát jöttek volna a lányok gratulálni, de nem ismertek annyira, én egy fiatalabb versenyző voltam, nem annyira ismert, és hát oda jöttek hozzám, és megfordították a nyakamba, hogy ja, te vagy az Imre Géza, akkor gratulálunk. Szóval kicsit már az is vicces volt. A következő beszélgetésünk pedig hát a balkezesekről volt egy diskurzus. Tényleg érdekes volt, hogy én magam balkezes vagyok, és hát ott a balkezesek megítélése nem volt annyira egyértelmű a csapaton belül, és róluk beszélgettünk, és a legutoljára pedig, hát amikor jöttünk hazafele, akkor hát ők nem voltak annyira vidámak, bár harmadik helyezettek lettek ők is, én is, és ez azóta is egyébként így néz ki, hogy körülbelül az arány megmaradt, hogy neki is van egy ezüstérme, nekem is van egy ezüstérmem, ez az arány megmaradt szerencsére a családban.
Hadd kérdezzem meg, hogy a balkezes vívás, az a te sportágadban nem előny?
Egy ideig biztos, hogy előny, de olyan sok balkezes van, hogy csapattársam Bocskó Gábor mondta, hogy volt olyan időszak, amikor szívesebben vívott balkezessel, meg itthon csak balkezeset tudott vívni. Akkoriban válogatottunk négy balkezesből állt, és volt olyan világbajnoki döntőnk, ahol az ellenfél csapat világbajnoki döntők, ahol az ellenfélbe is négy balkezes volt, nálunk is négy balkezes volt, szóval egy idő után már megszokottá vált.
Kiegyenlítődtek ugye az arányok, ugye? Igen, így érted. Sőt, akkor már az a lényege, amit mondtál, hogy a balkezesség annyira nem előny, mert egyre jobban hozzászoknak a sportolótársak, ugye? Ez.
Igen, igen, nagyon sokan vagyunk, szerencsére. A sportban hát valószínűleg azért valami előnyt jelentett, hogyha mégis ilyen arányban jelenik meg a balkezesség.
Persze.
Jobb a mozgáskoordináció valószínűleg, de nem csak ezen múlik.
Engedd meg, hogy először a gyerekkorodról, az iskoláidról, a családodról kérdeznélek, és hogy lettél sportoló, ha ezt elmesélnéd a kedves hallgatóknak.
Nemrégiben jelent meg rólam egy cikk, ott azt mondtam, hogy nagyon boldog gyerekkorom volt, és ezt tartom a mai napig, tényleg nagyon boldog volt, és ezt nagyon nagy részben a szüleimnek köszönhetem. Akkoriban, amit lehetett, tényleg megpróbáltak mindent előteremteni, és ami lényeges volt, hogy tényleg szép családunk volt. Van egy húgom, vele nőttünk föl, és közösen...
Ő is sportoló lett végül?
Ő egy ideig sportolt, ő is megpróbálta vívással, csak ő egy korábban összeszedett sérülés miatt neki ezt abba kellett hagynia. Meg is műtötték a gerincét, és utána már hát civil foglalkozást választott. A szüleimnek köszönhetem azt is, hogy sportolok, és több helyre elküldtek, próbálkoztunk úszással, teniszeztünk a testvéremet tényleg egy két évig, és utána éppen abba hagytuk a teniszt, és akkor egy hirdetést láttak, és azt tudták, hogy a reflexeimben nincs nagy baj, és egy hirdetés után azt mondták, hogy nincs-e kedven kipróbálni a vívást, mondtam, hogy éppen séggel lenne, nem volt túl messze, és levittek oda, és ott ragadtam.
Hová jártál iskolába például?
Akkoriban a Budavári Általános Iskolának hívták, elsőben Tárnok utcai Általános Iskolának, most már Budavári, bocsánat. Szembe volt az iskolánk, tényleg, ahogy mondtam, jó környéken lakhattam. Aztán utána... Hát,
akkor már sportoltál?
Igen. Én tulajdonképpen 9 éves korom óta vívok. Hát ebből következőleg az egész általános iskola nagyobb részét már sportra töltöttem, meg korábban is, ahogy mondtam, teniszel, úszással, szóval mindig volt egy sport,
mindig
az,
volt
élet,
valami
sport az élet, életünkben, igen. Igen.
Mit szóltak az osztálytársaid ahhoz, hogy te elkezdesz vívni?
Ők egy ideig nem is nagyon tudták, meg amikor...
Nem volt furcsa, amikor te egy ilyen szerszámmal, olyan vívó szerszámmal megjelentél?
Nem, az iskolában nem vittem be, nem vittem be. Hát egyrészt eleinte ugye az ember nem sok pengével jár kell, amíg tanulja a vívást, akkor még az egyesület felszerelését használta.
Igen.
És a másik fele pedig, hogy az ilyenek van egy biztonsági része is, nem szerettem volna ott hadonászni a teremben.
Vagy hogy bármi baj történjen.
Igen, igen, szóval meg hát jobban is vigyáztam erre, szóval én nagyon féltettem azért, mert értem. Mégis egy ilyen kincsként kezeltem a pengémet, ezt egyébként érdekes módon megmaradt így most így visszagondolva a pályafutásom végig, hogy azt ilyen műszernek tekintettem, szóval én nem csapkodtam a páston, és nem azért, mert nem voltam néha esetleg mérgesebb, hanem azért, mert már annyira féltettem, és óvtam, tényleg őt a társamnak tekintettem bizony szempontból.
Hát az is, mert ketten tudjátok igen, a sikereket kiharcolni.
Igen, ilyenkor egy kicsit inkább azt mondom, hogy technikai sport is a vívás, és próbáltam rá ügyelni tényleg, mint egy társra.
Az általános iskola után tovább tanultál?
Igen, igen. A Puskesti Vadai híradástechnikai szakközép és technikumot végeztem el. Nem mondom, hogy megbántam volna, örültem, hogy elvégeztem. Tényleg nem volt egy egyszerű iskola, ott már tudták, hogy vívok. Ebből következően nem azt mondom, hogy előnyöket élveztem, de nagyon korrektek voltak a tanárok, és hogyha versenyre kellett elmennem, akkor segítettek. És amikor visszatértem, akkor is a pótlásoknál pozitívan álltak hozzá, és nem volt ebből problémám soha. Tényleg azt kell mondjam, hogy nagyon sokat tanulhattam eszembe abban az iskolában, mint magáról a szakmáról is, amit hát utána én nem nagyon gyakoroltam, de...
Milyen végzettséged lett?
Vezetékes híradás közlési technikus. Jó, hogy ezt elvégeztem. Hát utána főiskolán volt egy választásom, az nem annyira jött be, programozni próbáltam.
Melyik azt, főiskola volt ez?
Gábor Dénes főiskola, akkoriban indult, nem az én világom volt, és egy kisebb kihagyás után a Halsány János gazdálkodási főiskolát végeztem el közgazdászként.
Igen.
Most már Edutusza neve az főiskolának, és ott lettem közgazdász, most pedig újra beiratkoztam a testnevelési főiskolára, hogy a szakedzőimet is megszerezzem.
Ez magyarul azt jelenti, hogyha versenyzői pályafutásodnak vége, akkor lehet, hogy edző lesz belőled?
Már 5 éve edzősködöm. Ez már abszolút megvalósult. Igen, végülis sokáig gondolkoztam azon, és ez többször problémát is jelentett a versenyzői pályafutásomban, hogy mi lesz akkor, hogyha abba hagyom. Teltek múltak az évek, és hát ugye pályakezdőként bármilyen szakmát azért viszonylag jobb minél korábban elkezdeni. Én meg egyre idősebb lettem, de szerettem csinálni a vívást. Aztán egyszer rájöttem, hogy hát végülis ez értek a legjobban, és miért mozdulnék ki innen, ha lehetséges. És volt szerencsénk, most már 6 évvel ezelőtt megüresedett egy állás, és csapatásom a Somfai Petivel úgy gondoltuk, hogy akkor most itt az ideje, hogy belekezdjünk, és onnantól kezdve nyugodtam meg, és kerültem a helyemre abszolút.
És hány tanítványod van, Géza, hogy kérdeztem?
Közel 38 fiatallal foglalkozunk.
És tehetségesek, gondolom.
Én ebben mindig vigyázok, hogy tehetségesnek nevezzek-e valakit, vagy csak ügyesnek. Jobban szeretem az ügyeseket. Nagyon sokszor a tehetségek, sajnos tehetségek maradnak életük végéig.
Megmaradnak az oda szinten.
És nem jön ki az eredmény, mert nekik eleinte könnyen jönnek az eredmények. És
túl könnyen
esetleg, mert tényleg nagyon ügyesek, és nagyon jók. És kevés az, aki utána be tudja váltani azt, hogy a felnőttben is meg tudjon ragadni. Ott már a tehetség nem elég, ott már dolgozni is meg kell tanulni, küzdeni, és ott már jönnek néha fájdalmak is. Ez már kicsit több kell csak a tehetségnél.
Te úgy gondolod, és az az igazság, hogy aki tehetséges, az jó, ha van, de a kitartás meg a szorgalom általában sokkal többre viszi utána az ember, hogyha ezt csinálja, ugye?
Az ügyes gyerekekből több válik eredményessé a végén, a felnőtt mezőnyben, mint a tehetségesekből. Azokból is, és azok nyerik a végén az igazi nagy versenyt esetleg, de nem mindig jutnak el oda, ahová esetleg az elején azt mondanánk, hogy juthatott volna, vagy a végén azt mondanánk, hogy juthatott volna. Sajnos van, hogy lemorzsolódnak, mert amikor jön ez, hogy egy kicsit dolgozni kell, ők abban nem szoktak bele, nem tanulták meg, és nem mindenkinek sikerül ezen átlépni.
Azt még hagyd kérdezzem meg, hogy amikor te elkezdted ezt a vívást, akkor kik voltak a meghatározó mestereid, és mire emlékszel ebből?
Nekem összesen 3 edzőm volt a pályafutásom alatt, van, aki ezt egy év alatt elfogyasztja. Volt egy nagyon jó nevelő edzőm, Kopetka Béla, vele 83-tól 99-ig dolgoztam együtt. Szüleim nem ritkán pótakukámként apostrofálták, szóval...
Ha valahol az is.
Mert tényleg volt olyan időszak, ahol esetleg már majdnem többet töltöttem az edzőmmel, mint szüleimmel.
Hát meg nagyon ismerhetett téged.
Abszolút, igen.
Igen, a jó oldaladat, meg a jó tulajdonságaidat kihozza belőled.
És nagyon sokat tanított tényleg a vívásról is.
Emberileg is
és azon kívül is.
Sok mindent.
Igen, nagyon sokat köszönhetek neki. Az, hogy még ilyen sokáig vívhattam, szerintem nagyon nagy részben rajta is múlt. Hát utána, egy idő után itthoni körülményei kicsit nem voltak egyszerűek, és Angliába távozott, ott edzősködött. Akkor váltottam egy másik edzőre, Udvarhelyi Gáborra. Jelen pillanatban is a vívósportnak az egyik meghatározó alakja, még mindig kiváló edző, és szövetségi kapitányként tevékenykedik. Vele dolgoztam egy 10 évet, és akkor már nem voltam olyan fiatal sportoló, és a végén kellett még egy váltás, azt már én határoztam el, kellett egy kicsit, hogy megújítsam magam, egy újabb inger, és egy korábbi vívótársamat, egy éve idősebb nálam, Dancsházi Nagy Tamásra esett a választás, és egy újabb lökést adott a pályafutásomnak, emberként és társként is mellettem állt.
Hogyan sikerült neked odáig eljutnod, hogy már az olimpiákon is szerepeljél, mert azért ez egy eléggé rögös út odáig eljutni.
Igen, bizonyos szempontból rögös, de néha az embernek tényleg van, amikor tényleg azt kell mondjam, hogy a szerencse számított, mert amikor válogatottba bekerültem, akkor pont kiöregedtek egy páran, és akkor volt egy kis rés, és nem kellett sok évet várnom erre. De hát sok küzdelemmel, és néha nem olyan eredményekkel, mint amit az ember várna, szóval eleinte nem sikerült úgy a válogatottban a szereplés, ahogy szerettük volna. Tanuló évek voltak. Ugyanakkor 93-ban bekerültem, 95-ben már ez eszembe világbajnoki bronzérmesként kijutottunk az olimpiára, és hát ott pedig mindenki meglepetésére, saját magamat is megleptem vele, hogy az első olimpián egyből érmet tudtam szerezni egyénibe. Hát addig nem nagyon volt erre, még világkupákon se nem nagyon szereztem érmet. Tényleg meglepetés volt, és utána újabb tanuló évek következtek, hogy ezt az érmet azért fel is kellett tudni dolgozni.
Persze.
Fejben.
Szeretném megkérdezni, hogy a vívók közül kik a példaképeid, vagy kik voltak a példaképeid annak idején?
Nagyon példaképem nem volt. Amikor bekerültem a csapatba, volt 2 fiatal ember, Kovács Iván, Kulcsák Krisztián, akik egyből befogadtak, és én rájuk felnéztem előtte egy éve, meg 92-ben az olimpián ők ezüstérmesek lettek csapatban, és tényleg néztem és csodáltam őket, hogy ilyen fiatalon ők ilyen eredményesek voltak, és érdekes volt utána az, hogy következő évben már együtt hívhattam velük egy csapatban. Szóval még igazából nem volt időm arra, hogy őket példaképé válasszam. Sőt, 91-ben a világbajnokságot tényleg végignéztem Kovács Ivánnak a menetelését a bronzéremig, és nagyon tetszett a vívása, és furcsa érzés volt, hogy tényleg, hogy utána 1-2 évvel rá már közösen és együtt ugyanazért a célé harcolhattunk. Szóval inkább azt mondom, hogy felnéztem rájuk. Udvarhelyi Gábort tiszteltem mindig, mert láttam, hogy az ő edzőjük volt, nagyon boldog volt, amikor vele dolgozhattam. És hát van még egy név, akit meg kell említenem, bár nem mondom, hogy kapcsolatunk teljesen felhőtlen. Kulcsák győzőre, mint a legnagyobb párbajtőrözőre tényleg felnézek, mint a versenyzői eredményeire, mint az edzői eredményei magasan el is remésre méltók.
Azt szeretném tőled kérdezni, hogy mint magyar válogatott vívó, milyen érzés Magyarországot képviselni az olimpiákon?
Nem csak olimpiákon, hanem bármilyen versenyen. Bármilyen versenyen, amikor az ember a válogatott melegítőbe állhat. Azt szoktam mondani, hogy nagyon jó egyéniben is jól szerepelni, de amikor ott állnak többen mondjuk a dobogón, ott állunk egymás mellett, az egy felejtetlen élmény. Szóval,
csodálatosabb érzés nem nagyon létezik,
hát,
ugye?
Tényleg ott néha az ember azon gondolkozik, hogy hogyan tudná ezt megfogalmazni szavakkal. Nagyon nehéz azt az érzést leírni, mert ott egy olyan teljes kiteljesedése van. Hát amikor 2013-ban a hazai közönség előtt itt világbajnokságot tudtunk nyerni, teltházas csarnok előtt, és a tévé egyenesbe adta, és utána napokig jöttek a gratulációk, de azt a pillanatot, azt a mai napig egyik legnagyobb pillanatnak élem meg a sportpályafutásomban, amikor ott álltunk a dobogon, és húzták fel a zászlót, és teljesen, tényleg mindenki csak a himnuszt énekelte. Tényleg nehezen tudom körbejönni.
Hát ott... Igen, mert erről nehéz lehet beszélni. Igen. Azt hiszem, hogy abban a pillanatban, hogy minden átsúvan az ember agyán, nem tudja Igen. igazán megfogalmazni, de talán legjobban az, hogy tényleg megérte, és de jó, hogy ezt csinálhattam, és képes voltam rá, hogy idáig eljutottunk.
Igen.
Azt hiszem, ezek azok a gondolatok, amik akkor abban a pillanatban az embernek eszébe juthatnak, meg még nagyon sok minden.
Hát igen, ott azért a szerettei eszébe jutnak, az edzőinek, hogy mennyit köszönhet, hogy, és ott a fájdalmak, meg minden rossz ott elmúlik.
Persze.
És egy ilyen nagyon nagy boldogság, és egy, tényleg egy öröm járja át az embert.
És főleg, hogy érzed, hogy az ország drukkolt nektek, és Igen. gondolom, hogy a jó Istennek a támogatását is éreztétek, vagy érezted személyesen.
Hogyha megnézzük a sportok, nem vett meg egy kicsit, hogy fölfele néznek szerintem.
Ez így van. Arról már tudjuk, hogy ez körülbelül mit jelent.
Úgy gondolom, igen.
És te is nagyon jól tudod, hogy a jó Isten adja a tehetséget, és ezzel a tehetséggel nekünk élni kell. Ugye?
Igen, én igazából néha tényleg nem értettem, hogy miért pont én, szóval...
Ezt az ember nem érti, csak rájön, hogy...
Miért lehetek boldog, miért lehetek eredményes, ezt néha nehéz megérteni, de nagyon örülök neki.
Most engedjél meg egy személyes kérdést, hogyha saját családodról mesélnél egy pár mondatot a feleségedről, és tudom, hogy gyerekeitek is vannak, ha róluk mondanál.
Igen, van két, most már nem is annyira kis gyerkőcünk. Kisünk 2002-ben Bence született meg először, ő most már egy komolyabb kézilabdázó lett.
Hát igen.
És kislányunk 2004-ben született, Sophie. Ő már egy kicsit meglepetésre lett kézilabdázó, mert hát amíg tényleg fiunk Bence mindenféleképpen sportot nézett egészen aprókora óta, ő nem meséket nézett, hanem a sportot, mindenféle sportot követett. Végülis nem nagyon csodálkoztunk, mikor mondta 5,5 éves, 6 évesen, hogy ugyak ők szeretnek kézilabdázni. Nem volt egyszerű, mert akkoriban még ilyen kis korban nehéz volt elkezdeni ezt a sportot. Ellentében kislányunk, ő abszolút egy ilyen kislányos álomvilágba érdekelt, és ő egy nyári alkalomnak köszönhette, amikor közösen táborozott kézilabdázókkal, lányokkal, és őt jó barátságot kötött velük, és rájött, hogy szeptember, hogy ez a barátság folytatódjon, hát legegyszerűbb módja az, hogyha ő maga is beáll közéjük. Szerencsére egy korosztály voltak, és így lett ő kézilabdázó, és ott a kapuba állja meg a helyét, és egész ügyeske.
A feleséget pedig?
Hát abba hagyta értelemszerűen a kézilabdát gyerekek születése előtt, de nem szakadt el tőle, továbbra is a Ferencvárosi Tornaklubnál dolgozik, és edzősködik is, több száz gyerek jár oda, szóval van munkájuk bőven. Ott maradt, és szerencsére a egykori csapattársai veszik körbe, és egy nagyon jó közösséget alkotnak.
Na most egy nagyon személyes kérdést szeretnék neked feltenni, hogy a hit a jó Isten mit jelent neked a mindennapjaidban, és hogy érzed, hogy mennyire határozta meg a pályádat eddig?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Engem úgy neveltek tényleg hívő embernek, és ha nem is mondom azt, hogy ott vagyok minden vasárnap a templomokban, de legbelül úgy érzem, hogy valóban nagyon sokszor éreztem úgy, hogy segítenek engem fentről, és kapok egyfajta támogatást, és tényleg nehéz erről beszélni, de hát az, hogy én itt lehetek, sikeres lehetek, boldog lehetek, és a családom is egészségnek örvend, azt hiszem, mind-mind meg kell köszönnöm.
Így van. És ez a jó Istennek a szeretete, meg a kegyelme.
Igen, köszönöm.
Amit minden nap érzünk.
Igen.
És meghatározza az életünket. Géza, nagyon szépen köszönöm, és mielőtt elköszönnék tőled, el szeretném mondani a kedves hallgatóknak, hogy a Hitvalló és egyéb műsorok elérhetőek a Mária Rádiónak a honlapján is, és kérjük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádió Facebook oldalát is nézzék. Visszahallgathatók ezek a felvett riportok, és még nagyon sok érdekességet meg tudnak találni a honlapon. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a szép és őszinte beszélgetést. Érdekes volt, én is sokat tanultam belőle. Szeretnék tőled és a kedves hallgatóktól is elköszönni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönöm, hogy itt lehettem, dicsértessék!
Én is köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm.
Műsorunkban Imre Gézával, világ és Európa bajnok párbajtőrvívóval Molnár Péter beszélgetett. Mária Rádió. Szeretetből.